Sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, és köszönjük a viszonthívást. És jó visszaemlékezni rátok, amikor november 17-én, azt hiszem, akkor lesz egy éve, hogy nálunk voltatok. Ha van nálunk Biblia, miért ne lenne, keressük ki az Isten igéjét. Laci bácsi két igehelyből kért, hogy szolgálja. Az első igehely a Kolossébeli levél, harmadik rész, 5-ös versétől a 10-es verséig terjedő szakasz, amit fennállva hallgasson maga a gyülekezet. Tehát Pál levele a Kolossiakhoz, harmadik rész, 5. verstől a 10-es versig fogom Isten igéjét olvasni. Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul. A paráznosságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kapcsiságot, ami bálványimádás. Mert ezek miatt haragszik Isten. Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek. Most azonban vessétek el magatoktól mindezt, a haragot, az indulatot, a gonoszságot, az istenkáromlást, és szátokból a gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük ezt a szakaszt, köszönjük ennek az üzenetét, add, hogy a mi szívünkbe is ez üzenet legyen. Amen. Reformáció emléknapja van, október utolsó vasárnapján tartják a protestáns felekezetek. Külön nem szeretnék most erre kitérni, hogy mi is történt közel 500 évvel ezelőtt, ismerjük ezeket a történéseket, ismerjük a szereplőket, és ismerjük a történetnek az okát, hogy miért robbant ki, miért tört ki a reformáció az egyházon belül. És nagyon jó erről beszélni, mert nem velünk történik, jó erre visszagondolni, mert nem bennünket érint, jó ezekről az emberekről beszélni, mert nem a mi bűnünk, hanem az ő bűnük. Na pont ezért nem fogok erről beszélni, mert az a célom, hogy magunkról, rólatok, rólam beszéljek, mert az Isten igéjében arra kapunk bátorítást, hogy mi magunkat reformáljuk meg, újítsuk meg magunkat, és újból szálljuk oda az életünket Jézus Krisztus követésére. Aki Károli fordítást szeretik, vagy olvassák, azok talán úgy ismerik ezt az igét, hogy öldököljétek meg. Talán jobb ez a fordítás, hogy öldököljétek meg, mint az, hogy öljétek meg, mert hogy folyamatos jelen igeidőt visszaadja, amit a görög szöveg is hoz. Folyamatosan meg kell magunkban, mindenki a saját életében öldökölni. Folyamatosan öldököljük az óembert. Miért van erre szükség? Talán azért, mert könnyű a másik embernek a gyallóságáról beszélni, könnyű 500 évvel ezelőtti történésekről beszélni, hogy milyen jók voltak a hit elődeink, milyen nagy dolgot hajtottak végre azok, akik felismerték az igének az üzenetét, annak tanítását, de ez én rajtam nem segít. Az én életemben is vannak kiüresedett formák, az én életemben is vannak, lehetnek olyan események, aminek a tartalma már köszönő viszonyban sincs azzal a külsőséggel. Vannak, akik a kegyesség látszatát ugyan megtartják, de annak erejét megtagadják. Mi nem szeretnénk hívőnek látszani, hanem hívők szeretnénk lenni. Mi nem szeretnénk álmodozni az első szeretet tüzéről, hanem szeretnénk, én legalábbis szeretném, hogy mindig égjen bennem az a tűz, az a láng, amit akkor kaptam, amikor először Isten lelke engem betöltött. Amikor elindultam a hívő keskeny úton, amikor odaszálltam az életemet Krisztus követésére. Az öregség, a házasságkötés, a gyermekek száma nem csökkentheti a bennünk levő tűznek az erejét. A bennünk levő vallásosság, hitetlenség, a bennünk levő közöny, az csökkenti az első szeretetnek a tüzét. Isten megtérésre hív ma is bennünket. Hiszen tudjuk, mondja Pál apostol, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele együtt, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Hála az Úrnak, nem láttunk még igazi keresztre feszítést. Ami a filmekben van, az egy színjáték, az nem teljesen a valóság. Talán a Passió film, ami a legújabb ilyen Jézus film, az a film talán visszaadja ennek a keresztre feszítésnek a borzalmait. Néhányan azt gondolják, hogy túl sok benne a horrorisztikus elem. Hát a leírásokat, ha elolvassuk, akkor azt mondjuk, hogy elég visszafogottra sikerült a Passió, és nem mutat meg mindent úgy, ahogy az történt. A mi óemberünk, a mi jellemünk, a mi kívánságaink keresztre vannak-e feszítve? Keresztre vannak-e feszítve azok az indulatok, azok a gondolatok, az énünk, az egónk, ami jellemzi az óemberünket, ami jellemzi azt, hogy újból és újból elfordulhatok az Istentől. Ami jellemzi bennem azt, hogy ki oltja a szeretetnek a lángját, ki oltja az Isten iránti vágyat a szívemben. Lehet, hogy a keresztre feszítés nagyon le van rövidítve ezekben a filmekben. Nagyon kevés ideig mutatják az ott haldokló embereket. Van olyan feljegyzés, hogy valaki több mint 2 hétig haldokolt egy kereszten. Milyen borzasztó lehetett annak az embernek, az életének az utolsó néhány napja. Milyen borzasztó az, hogy valakit úgy végeznek ki, hogy egy lassú és fájdalmas halálban van része. Igen, ezt érezzük, hogy amikor megtértünk, Isten újjászült bennünket, amikor Isten lelke bekeresztelt bennünket, bemerített bennünket Krisztus testébe, akkor igen, elfordultunk, radikálisan elfordultunk az előző életünktől. De azt látjuk az életünkben, a mindennapjainkban, hogy van, amire visszavágyunk. Hogy a zsidók vágyták a húst, de milyen húst ettek ők? Olyan húst, amit a rabszolgatartóktól kaptak. Hol ették ők azt? Bilincsekben. És kívánkoztak oda-vissza, ahonnan szabadultak, pedig szabadokká lettek. És ki volt a hibás? Hát a megváltójuk. Hányan és hányan okolják Jézust, vagy az ő keresztjét, hogy mivel hívő lettem, mivel odaszántam az életemet, ezt már nem tehetem. Ez már nem illik hozzám. Hát milyen ciki, hogyha egy hívő ember ezt vagy azt elköveti. Testvérek, amíg így gondolkodtok, amíg ez a lelkület van bennünk, addig csak a kegyesség látszatát tartjuk, de nem éljük annak a lehetőségével, nem használjuk annak az erejét, a dinamitját, ahogy a görög fogalmaz. Ha tehát test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Látjuk azt, hogy nem nekünk van arra lehetőségünk, hogy megtagadjuk önmagunkat. Nem nekem van lehetőségem arra, hogy megújítsam magamat. Isten lelkének, Isten szellemének van arra lehetősége, ereje, hogy lerombolja bennem azt, ami testi, ami emberi, ami a halálba visz engem. Sokan mondják majd Jézusnak, hogy Uram, Uram, szeretnénk bemenni a mennyországba. És Jézus azt mondja, hogy nem ismerlek titeket. Aztán megint mondják, hogy de mi azt mondtuk, hogy Uram, Uram, mi a te nevedbe beszéltünk, a te nevedbe szolgáltunk. Ha nincsen közösségünk az Atyával, nincs közösségünk Jézussal, nem lesz közösségünk vele az örökké valóságban. Nem lesz szabad bemenetelünk a mennyek királyságába. Miért? Mert nem voltunk hajlandóak megöldökölni a tagunkban levő óembert, nem volt kedvünk megtagadni magunkat, mindazokat, ami a földre irányul. Azt mondja Pál Galatákhoz írt levél 5. rész 24-es versében, akik pedig Krisztus Jézuséi a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Tudunk-e meggyűlölni, megutálni olyan kívánságokat, olyan dolgokat, amik a testiséget táplálják bennünk? Tudunk-e gyűlölettel beszélni, undorral beszélni olyan dolgokról, amit korábban kívántunk, amiben benne éltünk? Tudunk? Valaki bólogat, hogy igen, valaki úgy néz rám, hogy milyen hülyeséget beszél ez az ember. Gyűlölettel beszélni egy olyan dologról, ami jó. Gyűlölettel beszélni egy olyan dologról, ami kívánatos, ami ízletes, ami finom. Gyűlölettel beszélni egy olyan érzésről, egy olyan gondolatról, ami örömet okoz. Hát hogy kérhet tőlem ilyet az Isten? Miért van most erről prédikáció? Amikor fellapozzuk az Édenkertről szóló történetet a Biblia legelején, akkor azt látjuk, hogy Isten azt mondja, hogy minden, amit teremtettem, amit alkottam, az jó. Igen, jó. Ott nem volt romlott. Ott nem volt rothadt. Ott nem volt halál. Ott nem volt elavult. Ott nem volt semmi olyan, ami undorító lett volna. Az a fa, amit Isten úgy rendelt el, hogy arról nem szabad enni, azt ne is érintsétek. Az nem egy csúnya dolog volt, az nem egy undorító növény volt. Annak az íze nem volt rossz, annak a fának a termésének. Azt mondja a Biblia, kívánatos. Amikor bennünk jönnek ezek a geredelmek, kívánalmak, azok nem rossz dolgok, azok jó dolgok. Jó dologra szoktunk vágyni. Legalábbis a testünk azt üzeni az agyunknak, hogy ezt ragad meg, ezt használd, ez a tiéd, ettől te több leszel, ettől te erősebb leszel, ettől te nem tudom mi leszel, kit mivel kísért a saját énje. És lehet, hogy amikor beleharapunk abba a bizonyos gyümölcsbe, akkor villan át a gondolatainkon az, hogy ez csak addig volt kívánatos, amíg néztük, amíg vágyakoztunk utána. Most már keserű, amikor le kell nyelni. Most már keserű, amikor annak a levét isszuk. Azt mondja az ige, az Efézusi levélben szintén kibontja Pál ezt a gondolatot. Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek. Ahogyan ez a szentekhez méltó. Sem szemérmetlenség, sem ostoba beszéd, vagy kétértelműség, ami nem illik, hanem inkább a hála adás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, vagy tisztátalannak, vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak sincs öröksége a Krisztus és az Isten országában. Senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Isten haragja sújtja mindazokat, akik engedetlenek. Fordíthatnánk úgy is ezt az igét, hogy akik hitetlenek az Isten igéjével szemben. Az Isten igéje azt mondja, hogy szóba se jöjjön közöttetek. Isten azt mondja, hogy ne legyen közöttetek olyan, aki ezeket gyakorolja. Nem azt jelenti, hogy egy bűnös ember ne jöjjön be a gyülekezetbe, ne jöjjön a házi csoportra, egy kerti partira, egy ilyen kirándulásra, vagy bárhova, hogy velünk közösségben ne legyen, hogy meghallgasson bennünket, hogy mi meghallgassuk őt, hogy imádkozzunk érte, hogy beszélgessünk vele. Nem erről van szó, hanem a szentek között, akiket Isten elhívott, kiválasztott, újjászült az ő szelleme által, a szentek között ez szóba se jöjjön. Testvérek, az egyházakon belüli vállások száma majdnem olyan arányban nő, mint a világi társadalomban a vállások száma, ahogy bekövetkezik. Paráznaság, szóba se jöjjön közöttetek. Vagy itt van például az, hogy ostoba beszéd. Szoktatok-e, szoktunk-e butaságokról beszélni, ostobaságokról, ami nem épít, hanem rombol? Szoktunk-e olyan dolgokat továbbadni, aminek nincsen értelme, nincsen haszna, hanem inkább rombolja a közösséget? Szóba se jöjjön közöttetek. Vagy ott van a szemérmetlenség, tisztátalanság. Ezek olyan dolgok, amik lassan természetesek a világban. Elmegyünk egy nagy városba, és az óriás plakátokon mesztelen emberek reklámoznak bármit. Hát remélem a Bibliát sose fogják mesztelen nőkkel és férfiakkal reklámozni, de azon kívül elég sok mindent ezzel adnak el. És talán már meg se botránkozik a szemünk ezekben a látványokban, mert azt látjuk, hogy mindenütt az a normális. Az a normális, amit a világ elénk tár. Ez a normális a gyülekezetben is. Testvérek, azért volt szükség reformációra, mert az egyházban, a gyülekezetekben olyan dolgok történtek, ami a világban volt normális, nem pedig az Isten népe között. És azért volt szükség megújulása, és azért voltak emberek, akik akár az életüket is adták, de a jó hírüket, a szabadságukat adták azért, hogy ami nem normális a szentek közösségébe, az tisztuljon ki a gyülekezetből, tisztuljon ki az egyházból. Nem szakadásra készültek Lutherék, de az lett belőle. Nem szakadásra készültek a reformátorok, de mégis az lett belőle. Miért? Mert Isten haragja megnyilvánul a gyülekezetben is. Péter tanít bennünket arról, hogy Istennek az ítélete először hol kezdődik el? Hol kezdődik el? A gyülekezetben, az Isten népén. Ne csodálkozzunk azon, amikor a gyülekezeteinkben olyan dolgok történnek, amire nem vágyunk. Ha olyan dolgok történnek az Isten népe között, amitől tartózkodnánk, de nagyon szívesen. Ezek a dolgok bekövetkeznek újból és újból, mert Isten igéje nem tér vissza üresen. Haragszik az Isten ezek miatt, mondja a 6. vers. Római levélben van egy gondolat, Egerbe lassan 3 hónapja a római levelet tanulmányozzuk, és a legelső igehirdetés a római levél első rész 18. versétől kezdődött. Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot. Minden olyan ember ellen megnyilvánul az Isten haragja, az ítélete, akik a hamissággal, a hazugsággal az igazságot feltartóztatják. Miért történt a reformáció? Mit képviseltek a templomokban az igehirdetők? Az igazságot, vagy egyfajta torz igazságot, egy hamisságot, egy hazugságot? Hogyan lehetett abban a korban üdvözülni a tanítások szerint? Be kellett menni a pénztároshoz, meg kellett váltani a jegyet, és akkor nem volt gond, igaz? Az üdvösséggel. És ez működött halottaknál is, külföldiekkel is. Bemondtuk az összeget, annak a nevét, és már üdvössége volt. Nem így volt? Így volt nagyjából? Azt mondják a történészek, én nem voltam ott, mert nem éltem akkor, ahhoz fiatal vagyok. És a Biblia mit mond az üdvösség megszerzéséről? Kegyelemből van, hitáltal, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjen. Lehet-e pénzen üdvösséget vásárolni? Van is egy ilyen történet, Jézus találkozik egy gazdag emberrel, aki megkérdezi, mit kell még tegyek, hogy üdvözüljek. És ő is azt mondja, hogy hát minden pénzedet feladod, akkor üdvözülsz. És azt mondta, hogy én ezt nem tudom megtenni. Hát nekem sok pénzem van, nehogy már ennyibe kerüljön nekem az üdvösségem. Valakinek azért nem kell, mert ingyen van, ő tenne érte valamit, valakinek meg azért nem kell, mert mindenért oda kell adja. Te odaadtad mindenedet az üdvösségért? Te meg tudtad magadban ölni? Tudod azóta folyamatosan öldökölni mindent, ami a Krisztus beszéde ellen irányul? A hitetlenséget? A hamisságot? A hazugságot? Csak ugyanazt mondta az Isten? Kérdezi a kísértő az embertől. Csak ugyanazt mondta az Isten? Tényleg meg fogtok halni? Hát olyan fiatalok vagytok, nem halnak meg fiatalon az emberek. Tényleg, hogyha Ha azt mondja az Isten, hogy a paráznák nem mennek be az Isten országába, akkor mi van a bűnös asszonnyal, aki végig paráználkodta az életét, és Isten mégis kegyelmet ad neki? Akkor most még ige a hamis? Vagy mi van azokkal, akik hazudoztak össze-vissza? Miért mennek be az Isten országába? Mert megtértek? Igen, mert megtértek. Akkor te is nyugodtan hazudjál tovább, beszélj hamisságokat, mert úgy is lesz lehetőséged a megtérésre. Ez egy nagyon liberális teológia, aki így gondolkodik, és ezt hirdeti, mert azt mondja az ige, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Az Istennek a természetét, Istennek az időbeosztását nem ismerjük. Ezért veszélyes arra alapozni, hogy hát láttam már ilyen bűnös embert, neki volt 50 éve, hogy megtérjen, és végül megtért. Csak kérdezd meg az ilyen nagyon későn megtért embert, hogy nem sajnálja azt az elmúlt 50 évet. Nekem az összes öreg testvérem azt mondta, akik idős fejjel tértek meg és merítkeztek be, hogy adjatok hálát az Istennek, ti fiatalok, hogy fiatalon megismertétek az Urat, mert nem rontottátok el az életeteket úgy, ahogy én elrontottam. És mondtam neki, de hát meg tetszett térni, hát ez a lényeg. Azt mondja, igen, csak 70 évesen. Igen, csak 80 évesen. Igen, csak 50 évesen. És sajnálom az előző 50 évet, hogy Isten nélkül éltem. És tudod, annyi mindent követtem el, aminek most a következményével nem tudok mit tenni. Az, hogy a feleségem nem akar megtérni, az, hogy a férjem nem akar megtérni, az, hogy a gyermekeim azt mondják, hogy apa, anya, te meghibbantál, eddig normális voltál, most meg öregkorodra vallásos lettél, mi ezt nem értjük. Én adakoznék, de a feleségem nem engedi. Én mennék veletek szolgálni, de a családom miatt nem tehetem meg. És nekem ezek a dolgok fájnak, hogy az én családom nincs itt a gyülekezetben. Szükség van a megújulásra, és a megújulásra egyből szükség van. Nem holnap, nem 50 év múlva, hanem ma van szükség. Azt mondja Péter, mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz, a korábbi vágyaitokhoz, amelyek a tudatlanságotok idején voltak bennetek. Isten ugyanis a tudatlanság idejét elnézi. Te, aki hívő lettél, téged, akit Isten megreformált, megújított, miért igazodsz, miért illeszkedsz a tudatlanságodban elkövetett dolgaidhoz? Pedig igazodhatnál kihez? Jézus Krisztushoz. Változzatok meg értelmetek megújulásával. Erre hív bennünket az ige. És mi sokszor mégis a régi dolgokhoz próbálunk igazodni. Ti is ezeket tettétek, folytatjuk a 7. versben, amikor ezekben éltetek. Pál apostol bátran szól a gyülekezetbe, hogy ti is azokat a bűnöket követtétek el, amik ellen most prédikálok. Ti is azokban a dolgokban éltetek, amikből a ti testvéreitek megszabadultak, kijöttek. Nem lehetünk büszkék arra, hogy megtértünk. Nem lehetünk büszkék arra, hogy Isten új életet adott nekünk, mert mi is abban a múltban éltünk. Ugyanaz a múltunk, ugyanazokat a bűnöket követtük el. Ti is, akik halottak voltatok vétkeitekben, és bűnös valótok körülmetéletlenségében, ővele együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden vétkünket, amelyekben egykor éltetek a világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Két lélek van, két szellemiség van ezen a földön. Egyik az Isten szelleme, a Szentlélek Isten, aki megtérésre hív, megújulásra hív, az Istenhez hív téged és engem és valamennyi embert. És van egy másik szellem, az ördög, a hazugság atya, hogy a Biblia nevezi őt, ő pedig arra hívja az embereket, arra kísérti őket, arra bátorítja őket, hogy ne az Isten igéjéhez igazodjanak, hanem e világ életmódjához. Az életmódok, a divatok, a korszellem az folyamatosan változik. Tehát mindig más a korszellem, mondjuk 30-40 évente egyik korszellem letűnik, és jön egy másik helyette. De ennek a kitalálója, ennek a mozgatója a hazugság atya. Rengeteg hazugságot gyárt a sátán az egy igazsággal szemben. És az emberek azt mondják, hogy van új a nap alatt, és hisznek egy újabb balgaságban. A Biblia pedig azt mondja, hogy nincs új a nap alatt. Ez a hedonista világ, amiben most élünk, ez nem új a nap alatt. Hogy egyre kevesebb ruha van az embereken. Hogy egyre szabadosabbak a családi kötelékek. Egyre szabadosabbak az embereknek a beáltottsága a hagyományos férfi és nő kapcsolathoz képest. Volt már ilyen korszak. Volt már olyan korszak, amikor Isten ítéletét adta a világra, mert az emberek nem a teremtés rendje szerint éltek, hanem attól elfordulva. Amikor a gyülekezet és annak tagjai elfordul a teremtés rendjétől, az Isten is elfordul tőlünk. A kegyelmes Isten. Az a kegyelmes Isten, akit mi hirdetünk, akiről prédikálunk. Miért? Mert csak beszélünk róla. Szerintetek, a tévtanításokat, ha levesszük az egyház tanításából, jókat mondtak azok az ige hirdetők? Hogy szent az Isten, zsoltárokat énekeltek, Istennek bemutatott dicsőítő imák, versek, beszédek voltak, csak éppen a lényeget torzították el. Meg nem anyanyelven prédikáltak, mint nehogy valaki hitre jusson, nehogy valaki okosabb legyen, mint az, aki őt próbálja tanítani. Pedig a Bibliában az van, hogy az utolsó időkben nem lesz szükség tanítóra, hogy egyik ember tanítsa a másikat, mert Isten szent lelke megtanít bennünket minden igazságra. De ahhoz kell ismerni az Isten beszédét, kell olvasni az ő igéjét. Reformáció. Van-e szükség ma reformációra? Én azt gondolom, hogy van. És nem csak egy nap az 52 vasárnapból, amit reformációs gondolatokkal kell eltöltsünk, hanem minden nap, amikor megújul az Isten kegyelme az életünkben, amikor felébredünk, akkor gondoljunk arra, hogy egy új napot kaptunk arra, hogy újat tegyünk. Újat tegyünk, olyat tegyünk, amit eddig még nem tettünk. Mennyi olyan ige van, amit még nem értél meg, testvér? Nem arról beszélek, hogy mennyi igét tudsz, hanem mennyi olyan ige van, amit még nem töltöttél be. Mennyi olyan gyakorlat van? Valaki azt mondja, lelki gyakorlat, valaki azt mondja, hogy jó cselekedet, valaki azt mondja, hogy szeretet szolgálat, teljesen mindegy, hogyan hívjuk. Mennyi olyan dolog van, amiben még nem szolgáltál embertársaid felé? Minden nap, amikor felébredsz, és nem egy szemöldökfát látsz magaddal szemben, hanem a plafont, és nem a hullaházban ébredsz fel, hanem a lakásodba, a hálószobádba, és ki tudsz jönni a te ágyadból, akkor van arra lehetőséget, hogy újat tegyél. Van egy jó könyv, Klaus Douglas írta, Modern Reformáció, annak a könyvnek a címe, 95 tételt ír. Luther picit kevesebbet írt. Egy mai Luther Márton 95 tételben fogalmazza meg, hogy a mai egyháznak, protestáns szerzőről van szó, miben kell megújulni. Vegyük meg ezt a könyvet, olvassuk el, és kezdjük kipipálni azokat a tételeket, amiket megtartunk, megélünk. Ezek igék, igeversek, igei gondolatok, nem ő találta ki. És kezdjük el megélni azokat, amiktől még távol vagyunk. Én is veszem ezt a listát, olvasgatom, keresem az életemben a megújulásnak a lehetőségét. Azt mondja Pál, most azonban vessétek el magatoktól mindezt, a haragot, azt az indulatot, a gonoszságot, az istenkáromlást, és szátokból a gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt. Miért mond Pál ilyen beszédeket a gyülekezetbe, hogy ne hazudjatok, és ne beszéljetek csalátságot, gonoszságot, harag ne legyen a szívetekbe. Nem ismerem a szirmai testvéreket, párodtokat ismernek név szerint, meg néhány szót váltottunk, de mi van Miskolc Szilván, én nem tudom. Azt, hogy mi van Egerben, azt tudom, de arról most nem akarok beszélni. Meg nektek se kell arról beszélni, hogy nálatok mi az, ami jó, vagy mi az, ami probléma. De hadd szóljon itt az Isten igéje, hogy vessük le magunkról mindazt a haragot és indulatot, azt a gonoszságot, istenkáromlást és szátokból a gyalázatos beszédet, és ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert. Ítélje meg bennünket az Isten igéje, mielőtt Isten maga ítélne el bennünket a beszédünk miatt. Ugyanis a mennyben bennünket a beszédünk miatt ítélnek el, vagy a beszédünk miatt mentenek fel. A beszédünk miatt ítélnek el, mert nem az igazságot szóljuk. Nem a kegyelmet kérjük az életünkre, hanem egy önigazolást tartunk. Arról beszélünk, hogy mi azt mondtuk, hogy Uram, Uram, mi a te nevedbe szolgáltunk. Vagy azt mondjuk, hogy ó, én bűnös ember, szükségem van az Isten vérére, az Isten kegyelmére, mert nála nélkül semmi vagyok. A gyülekezetben milyen beszédek vannak? Egymás háta mögött. Gyűlölködő beszédek? Gyalázatos beszédek? Hazugságok? Hát ha vannak, hagyjuk el ezeket. Ha nincsenek, mondjunk továbbra is áldást egymásra. Pál apostol idéz az Ószövetségből, amit már a 10 parancsolatnál is látjuk, hogy ne lopjatok, ne hazudjatok, és senki se csalja meg honfitársát. Az Ószövetségben egy komoly tétel volt ez, hogy zsidó a zsidó embert ne lopja meg, ne kérjen tőle kamatot, ne adjon neki büntetést, de ne is csapja be. Mennyivel inkább mi, akik nem a törvény uralma alatt élünk, hanem Krisztus kegyelmének a törvénye alatt élünk, mi miért nem tartjuk ezt meg, hogy nem csapjuk be egymást, nem lopjuk meg egymást? Mivel lopjuk meg egymást? Például azzal, hogyha rágalmazzuk egymást. Ha hamisat beszélünk egymásról, akkor a másiknak a jó hírét, a tekintélyét, a tisztaságát lopjuk meg. Pál apostol Efézusban is megismétli, vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat mindenki fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Timóteust bátorítja ezekkel az igékkel, a paráznák, a fajtalanok, az emberrablók, a hazugok, a hamisak, hamisan esküvők ellen, és mindaz ellen, ami csak ellenkezik az egészséges tanítással. Ezeket az embereket ki kell írtani a gyülekezetből. Komoly gondolat. Felmerjük-e vállalni a konfliktust azokkal szemben, akik hamisat beszélnek, rosszat tanítanak. A bizonyságtételük nem építő, hanem üzenet a gyülekezetnek. Üzenet a lelkipásztornak, üzenet a vezetőknek, üzenet egyes embereknek a gyülekezet tagjai közül. De nem a megtérésre hívás, hanem egy véleménynyilvánítás. Hallottam olyat, hogy valaki az imádságában üzen a pattársának az imaházban. Most Istenhez imádkozik, vagy a pattársához? Ez már varázslás, testvérek, manipuláció, hogyha ilyenre vetemedünk. Miért beszélek sokat a beszédről? Pedig reformáció, új ember a téma? Mert azt mondja az ige, hogy ha beszédünkkel nem vétkezünk, azzal vétkezünk a legtöbbet. Én nagyon kevés baptistát láttam összeverekedni. Lehet, hogy van ilyen sztori, hogy baptisták összebunyóztak. Tudtok ilyet, lányok, nem? Majd ebédnél majd meséltek, jó? Olyat se látunk sokat, hogy egyik baptista megüli a másikat. Olyat se látunk, hogy egyik baptista valami nagyon látványos megszégyenítést tart egy másik testvérével. Hát mert mégsem illik hozzánk, mert hát imaházban vagyunk. Mondta egyszer nekem valaki, ha nem lennénk imaházban, megvernélek. Hát mondom, menjünk ki. Nem mert kijönni. Hát mondom, engem itt is megüthetsz, meg ott is. Akkor is az Úr előtt vagyunk. Értjük ezeket a butaságokat? Az imaházban nem csináljuk. Azon kívül meg csináljuk. Az imaházban nem szoktunk csúnyán beszélni. Nem szoktunk a szószékről, a bizonyságtevő helyről csúnyát mondani a másikra. De a kávészünetben, az ebédszünetben, kint a parkolóban, ott már igen. A Facebookon, az interneten, hát az már nem szent. Hát az internet az biztos nem szent, igaz? Ott akkor lehet hamisan szólni, ott akkor lehet rágalmazni, ott akkor lehet hazudni. Testvérek, én azt gondolom, hogy a mai baptistáknak, köztük én is, abban van reformációra szükségünk, hogy ne válasszuk szét a szakrális teret a nem szakrális területektől. Nincsen hétköznap és vasárnap. Egy életünk van. Nincsen vasárnapi életem és hétköznapi életem. Nincsen munkahelyi életem, magánéletem és gyülekezeti életem. Nincsen házi csoportban alkalmazott szavak, gondolatok, viselkedési formák és az egyéb nem házi csoport vagy nem Isten tiszteleten gyakorolt viselkedés között. Egy formán viselkedjünk, egy formán beszéljünk, egy formán mondjunk igazat a gyülekezetben és azon kívül is. És a záró gondolat, és felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Felöltöztük rá az új embert. Lehet, hogy van bennünk gyarló gondolat, lehet, hogy van bennünk bűn, de mi felöltöztük rá a Krisztust, aki befedi a mi bűneinket, befedi a hamis gondolatainkat, befedi azt, akik mi valójában vagyunk. És nem egy képmutatást hirdetek itt, hanem Jézus vére eltakarja a mi gyarlóságainkat. De Jézus vérén nem jön át a mi gyarlóságunk. Tehát vasárnap ne vessük le az új embert, vasárnap este, amikor innen hazamegyünk, és jövő hét vasárnap reggel megint felöltjük, hanem ez maradjon rajtunk. Az új embernek az öltözete. Mert mit mondott itt az ige? Teremtőjének képmására mindig megújul. Újból és újból megújul. Hogy ez hogyan történik? A Szentlélek Isten megújító, megszentelő munkája által. Azt mondja Jób, nagyon érdekes igéket fogok olvasni, igazságot öltöttem magamra, és az is magára öltött engem. Jogosság volt a palástom és a süvegem. Hát ő nem nagyon ismerte a lelki fegyverzetnek a leírását, de valami hasonlót ír le itt egy mondatban. Igazságot öltöttem magamra, és az is magára öltött engem. Jogosság volt a palástom és a süvegem. Az Isten igazsága és igéje. Ézsaiás ezt mondja, felöltötte az igazságot, mint páncélt, védelmező sisak van a fején. A bosszúállás ruháit öltötte magára, a felindulása, mint a köpeny borul rá. Vagy Pál idézetével akarom zárni, mert e romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és e halandónak a halhatatlanságba. És amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami meg van írva. Teljes a diadal a halál fölött. Romlandók vagyunk, testvérek. Ami beszélünk, ami a szívünkből kiárad, a testiségünk, a testies gondolkodásunk, ez romlandó, halandó. De ha felöltjük rá az új embert, felöltjük rá a Krisztust, teljes a diadal a halál fölött. Lehet, hogy parázna vagy, lehet, hogy hazug vagy, lehet, hogy képutató vagy, lehet, hogy varázsló vagy, lehet, hogy bálványimádó vagy. Nem baj. Ha felöltöd rá a Krisztust, de ha Krisztus nem látszik rajtad, ha nem Krisztus látom rajtad, hanem a varázslót, a paráznát, a hazugot, akkor nem tértél meg. Akkor megtérésre, megújulásra van szükséged. Ezért mondja Pál, hogy ha valakit ismertünk is, test szerint, most már nem úgy ismerjük, mint régen. Nem az óemberét ismerjük, hanem az új embert. Krisztus látjuk benne. És hogyha van konfliktus a gyülekezetben, akkor nem test és vérelem van nekünk haragozásunk. Amikor látod azt a testvéredben, hogy nem stimmel nála valami, akkor imádkozz érte, szolgálj felé, ha engedi, ha nem engedi, az Úr irgalmazzon neki, és Úr irgalmazzon nekünk is, hogy megmaradjunk a hitünkbe, megmaradjunk abba, hogy újból és újból megreformáljuk az életünket, a hitünket, a hitvallásunkat, újból és újból odaszálljuk ismét az életünket, és kérjük a Szentlélek Istent, hogy jöjjön a szívünkbe, bátorítson bennünket, és gazdagítson az ő erejével és hatalmával. Amen.